Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Azért is hálás vagyok, mert láttok ismerős arcokat ott hátul, meg már ugye az előző szolgálataim során is, amikor voltam itt, ismerős arcokat rögzíthettem az én arcmemóriámba. A névmemóriám az még mindig gyenge, de hála az Úrnak, az arcok megmaradnak. Kedves testvérek, nagyon hálás voltam akkor, amikor ez a nagy péntek az államvezetőink számára is nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy nagy ünnep. Egy olyan ünnep, amikor meg kell állni. Amikor el kell csendesedni, és el kell gondolkozni. Persze ez mindig egy lehetőség. Ez mindig egy lehetőség az ember számára. Isten mindig lehetőségeket nyit az ember számára, hogy döntsön mellette, válassza őt. És vannak, akik élnek ezzel, vannak, akik tényleg megállnak, és vannak, akik tovább mennek. És látjuk azt a nagypéntek eseményeiből, hogy igen, ilyen emberek vannak. Voltak már ott Krisztus keresztjén, akik csak elhaladtak a kereszt mellett, és mentek a saját útjukon tovább. De én most arra kérem a kedves gyülekezetet, hogy mi álljunk meg ennél a keresztnél. Álljunk meg ennél a keresztnél, és lássuk meg a mi megváltónkat. Lássuk meg, hogy mi az, amit helyettünk, érettünk, elvégzett. Kedves testvérek, Márk evangéliumából szeretném Isten tiszteletünk alapigéjét felolvasni. Egy hosszabb ige szakasz lesz, de szeretném megkérni, hogy fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Márk evangéliuma 15. fejezetének a 16. versétől olvasom egészen a 39. versig. Márk evangéliuma 15. fejezet 16. versétől a 39. versig. Így szól Istenünk igéje. A katonák pedig elvitték őt a palota belsejébe, ahol a helytartóság van, és összehívták az egész csapatot. Bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték. Üdvözlégy, Judeó királya! Nátszállal verték a fejét, köbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így csúfot őztek belőle, levették róla a bíbor ruhát, és maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. És egy éppen arra menőt, akit a mezőről jött, egy bizonyos cirénei Simont, Alexander és Rufus apját arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázásra az volt, hogy koponya hely. Ez mirhás bort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, megosztoztak ruháin, sorsvetéssel döntve el, hogy ki mit kapjon. 3 óra volt, amikor megfeszítették. Elítélésének oka pedig így volt föléje írva. A zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számlálták. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt mondták. Hé te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről! Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal együtt, és ezt mondták. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni? A Krisztus, az Izrael királya szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt, az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott álló közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme Illést hívja. Egy ember pedig ott elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel és nátszájra tűzve inni adott neki. És ezt mondta, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét. A templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szembe állt, látta, hogyan bocsátotta ki lelkét, ezt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Imádkozzunk. Drága Úrunk, valóban, amikor megállunk a kereszted előtt, akkor valóban a mi szívünk tudja jól, hogy ez mi érettünk történt, ez helyettünk történt. Uram, nem tudjuk felfogni azt a szeretetet, amellyel ma is fordulsz hozzánk, annak ellenére, hogy még mindig méltatlanok vagyunk, még mindig oly sokszor a saját utunkat keressük, a saját gondolatainkon szeretnénk járni. Uram, mégis most jövünk azért, mert szeretnénk látni, szeretnénk meglátni a te kegyelmedet és szeretedet megérezni, és akarjuk letenni a mi életünket. Uram, szólíts meg bennünket a te ígéd által. Amen. Amen. Foglalj helyet a kedves gyülekezet. Kedves testvérek, nem tudom, hogy az elmúlt héten hogyan telt a napotok. Mi ócsán minden este összegyűltünk, és az aktuális napra vonatkozóan tanulmányoztuk azokat az igéket, amik aktuálisan azokra a napokra vonatkoztak, és így próbáltunk, ha nem is fizikálisan, éppen a László testvér mutatta, hogy lehet menni a Szentföldre, majd hirdetni is fogja. Mondtam neki, hogy hát minden egyes bibliaolvasáskor elmehetünk a Szentföldre. Mi is így voltunk lelkileg ott, próbáltuk mellette lenni az Úrnak, és látni azt, hogy mi megy keresztül Krisztus. Talán így 2000 év távlatában egy kicsit távolnak tűnik, talán már az évek során, hogy oly sokszor megünnepeljük az ünnepeket, olyan megszokottá válik, de mégis fontos látnunk, fontos belekapcsolódnunk ebbe a történetbe, hogy megértsük azt, hogy olyan mi történik itt, mi történik. És fontos látnunk azt, hogy igazán az a küzdelem, az már ott nagy csütörtök estéjén elindul, az a küzdelem, amely ott a kereszten kicsúcsosodik. Ott a Gecsemáné kertben akkor, amikor Jézus úgy van ott az Atya elé, hogy Istenem, ez a pohár olyan jó lenne, ha elmúlna tőlem. Ott látjuk azt, hogy Jézusban ott van az a fájdalom, az a tudat, hogy mi az, ami rá vár. Látjuk azt, hogy ott van Krisztusban az, hogy ez nehéz lesz. Ez nem lesz könnyű. És mégis azt látjuk ott, hogy miközben ott könyörög, miközben ott van az Atya jelenlétében, emellett, hogy tudja, hogy mi vár rá, tudja azt a fájdalmat, amin keresztül neki végig kell mennie, ami most indul el, mégis ki tudja mondani, hogy mégsem akarom azt, mégsem az legyen, amit én szeretném. Mégsem az én akaratomat szeretném, hanem azt szeretném, azt a tervet szeretném, azt az üdvtervet, amit elterveztünk. Nem magunkért, hanem azokért, akiket szeretek. Nagyon szeretem azt, amikor az úrvacsora után olvashatjuk a János evangéliumában, a lábmosás előtt jegyzi meg az evangélista, hogy tudta, hogy eljött az ő órája, és szerette az övéit, mind végig szerette. És leveszi a felső ruháját, és elkezdi megmosni az ő tanítványainak a lábát. Tudta, hogy eljött az óra, de szerette az övéit, mind végig. És az a vég az ott volt a kereszten. És itt indul nagy csütörtök estéjén, és elindul az a küzdelem. Elindul ott, hogy jön az elárulás, jön az egyik tanítvány, elárulja, jön az, hogy azok a tanítványok, akik még ott az utolsó vacsorán fogadkoztak, hogy mi nem fogunk elhagyni, mi mindvégig kitartunk, mi ott leszünk melletted, mi képesek vagyunk meghalni, érted? És elmenekülnek. És jönnek a faggatózások, jön a Ugye Kajafás, a főpap udvarába jönnek a hamis vádak, jönnek a ércelődő kérdések, utána jön a Herodes palotájában a különböző gúnyos kérdések. Ugye Herodes az, aki azt mondja, hogy na hát hallottam róla, hogy milyen nagyszerű rabbi vagy, hát csinálj már valami csodát itt nekünk. Valami bűvész mutatványt vegyél már elő. És ugye Jézus ott áll némán csendben. Ugye utána kerül Pilátus elé, és Pilátus ahogy nézi, ahogy elkezdi megvizsgálni Jézusnak az életét, azt mondja, azt tudja kimondani, ő mint emberi bíra, hogy azt mondja, hogy nincs benne hiba. Akárhogy vizsgálom, ennek az ember, ez az ember nem bűnös. Nincs bűne. Akkor mit keres előttem? A világi joga, ugye a római jog az az alapja a mai jogrendszernek, azt mondja az a akkori fejlett jogrendszer, hogy nem találok ebben az emberben bűnt. Tudjuk azt, hogy nem kell egy ember életében sokáig vágyfálni, hogy valamit hibát találjanak az ember életében. És mégis azt mondja itt Pilátus, hogy nincs benne bűn. Nincs benne bűn. Persze jön a nyomás, hogy akkor nem vagy a császár barátja, és ugye különböző nyomások alatt az ember elég hamar megroppan. Főleg, hogyha a saját érdekei sérülhetnek. És mégis még egyszer elviszi Jézust egy személyes, négy szem közti beszélgetésre, és kérdezni, próbálja faggatni, hogy hát ki vagy te, mit akarsz te itt, mit akarsz csinálni, mi a te terved, mi a te célod itt? És látjuk azt, hogy tényleg néma Jézus. És akkor van egy mondata Pilátusnak, hogy figyelj, hát nem tudod, hogy nekem hatalmam van téged megölni és felmenteni. És figyeljük meg azt, hogy Jézus ott mit mond. Azt mondja ott Pilátusnak, tudod, neked nem lenne semmi hatalmat, hogyha nem kaptad volna fölülről. Nem lenne semmi hatalmat. Tudjátok, itt talán gondolhatott Pilátus arról, hogy igen, hát ő neki a császártól van, de neki az ő hatalma, az a hatalom, ami az Isten fián éppen volt, sokkal felülről jött. Mert az a forgatókönyv, ami ott, nagypénteken, ami ott, húsvétkor végbe ment, az az Isten terve volt. Az Isten adta ki, az Isten szolgáltatta ki, és Jézus Krisztus szolgáltatta ki önmagát. Semmi hatalmad. És tudjátok, testvérek, az is érdekes, hogy Pilátus mégis érzi, hogy ez valami különleges ez az ember. És próbálkozik. Próbálkozik Pilátus kimenteni Jézust. Próbálkozik emberi okoskodásokkal, emberi bölcsességgel, azt mondja, hogy na, akkor megkorbácsoltatjuk is. Hát, ha ezzel meg lesz korbácsolva, akkor megnyugszik a nép, megnyugszik a papság, és mindenki ki van elégítve, és el lehet engedni. Tudjuk, utána próbálkozott azzal, hogy egy cégéres bűnöző, és hát egy igazságos rabbi, egy csodatevő. Voltak, próbálkozott egy ilyen, de látjuk azt, hogy nem működött. Sőt, ugye ez a korbácsolás, tudjuk azt, hogy nem tudom, hogy kik látták a Passió című filmet, talán a Jézus életét megrögzítő filmek közül ez adja a leghitelesebben vissza azt, amit Jézus átélt. Ugye olyan korbácsokról van szó, aminek a végén üvegszilánkok, csontdarabok voltak. Óriási kínokat kellett Krisztusnak azért átélnie, mert egy ember elkezdett okoskodni. Mert az ember milyen, az Istennek van egy terve, és az ember próbálja kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt egyszerűen megoldani. Hogyan lehetne kielégíteni mindkét oldalt. Óriási szenvedés. És ezzel, tudjuk, hogy ezzel ebben az állapotban teszik rá a keresztet, teszik rá azt a súlyos keresztet, és ezt kell hordania, persze addig, amíg nem jön egy segítő, nem jön egy kényszer segítség. De mégis így jut el, és ezt láthatjuk, nagyon egyszerűen fogalmaz az evangélista, azt mondja, hogy megfeszítették. Így jut el Krisztus a megfeszítésig. Mit jelent ez a megfeszítés, testvérek? Nem tudom, ki az, aki közülünk látott már megfeszítést. Semmi. Igazán nem tudjuk elképzelni így mai 21. századi civilizált emberek között, hogy mi az, hogy megfeszítették. Nagyon szűk szavon fogalmaz Márk, de higgyétek el, testvérek, hogy az akkor élő emberek, amikor csak ezt a rövid szót kiolvasták, hogy megfeszítették, beleborzogtak. Ez az egy szó, ők pontosan értették, mert pontosan látták, hogy hogyan működik ez. Hogyan működik az, amikor egy embert halálra ítélnek. És nem tudom, hogy elgondolkoztatok-e azon, hogy az összes, a világ összes vallásának a jelei között egyedül a kereszténységnek a jelképe egy kínzó eszköz. Egy kínpad. Míg más vallásoknak különböző égi testek, nap, hold, csillagok, virág, nekünk van egy keresztünk. És oly sok kereszt. Most egy kicsivel hamarabb érkeztünk Egerbe, és néztem, csodáltam, hogy mennyi templom és mennyi kereszt áll. Szinte minden egyes utcán van egy templom, és áll egy kereszt. És elmegyünk előtte, de olyan tudjuk az, mit jelent az, hogy megfeszítették arra keresztre. Mit jelent az, hogy fognak egy szeget, és átszegzik, és ropognak a csontok, ropognak az izmok, a húsok. Mit jelent az, hogy amikor emelték fel, és ugye úgy volt ez megcsinálva, hogy a földön szegezték fel a fára, és egy lyukat ástak, és amikor emelték fel, kötéllel húzták fel, akkor még belezuppant abba a lyukba, és megrázkódott az ember teste, és feljegyzésekben olvassuk azt, hogy többnyire, többségben napokig szenvedtek, és megfulladtak ezek az emberek. Igazi szenvedés, gyötrelem volt az, ami ott várt Krisztusra. Gyötrelem. És talán még nem is ez volt a leggyötrelmesebb Jézus számára, hanem az, ahogy ott az emberek elmentek mellette, ahogy olvastuk. Elmentek, és gúnyolták, elmentek, és azt mondták, hogy na, gyere le, na most mutasd meg, ki vagy. Hát ez, erre vagy képes. Erre vagy képes. És azt mondjuk erre, tudjátok testvérek, nagyon hamar azt mondjuk, hogy micsoda emberek, milyen érzéketlenek. Tudjátok, mi is sokszor így vagyunk. Sokszor így megyünk el mi is a kereszt előtt. Elvonulunk mellette. Megyünk a kis saját utunkon, és talán el is hisztük, hogy igen, meghalt Jézus a Golgotán, de hát az én problémáimon már nem tud segíteni. Az én gondjaim már nem tud törődni, arra már nincs kapacitása. És megyünk a saját utunkon, kicsit belekeseredünk, éljük a mi saját életünket. És az a legérdekesebb, hogy ebben az állapotában, ebben a megvetettségében Jézus mégis azt látjuk, hogy imádkozik. Mégis könyörög. Mégis van egy könyörgő kérése ott, mi érettünk. Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Uram, bocsáss meg. Nemrégiben néztük meg a Ben Hur című filmet a diákjaimmal, a 8-os diákjaimmal, és nagyon tetszik abban a filmben, ugye tudjuk azt, hogy főhős nagyon sok megpróbáltatáson keresztül kellett végigmennie. A barátja ellene fordult, óriási gyűlölet lett úrrá szívében. És amikor ott áll Jézus keresztjénél is, látja a megváltót, látja azt a bűn nélküli embert, az, akiből még akkor is a szeretet sugárzik, aki még akkor is azokért könyörög, akik őt megvetik, azt mondja ott, hogy miközben hallottam ezt a mondatát, úgy éreztem, hogy kiütötte a kezemből a kardot. Miközben hallom az ő szavait a kínok kínjai között, az elhatartottsága között, Úgy éltem, hogy összeroppanok, és nem tudok, nem vagyok képes arra, hogy haragudjak, mert az, aki méltóképpen haragudhatna az emberiségre, a bocsánatért könyörög az atyánál. Az a személy, akit mindenki magára hagy, az a személy, aki kimondja azt, hogy Eloi, Eloi, lama sabachthani, én Istenem, én mindenható atyám, akivel egy vagyok, egy voltam, miért hagytál el engem? Miért kell egyedül lennem? Egyedül. Voltatok már testvérek egyedül? Voltatok? Hogy úgy éreztétek, hogy mondjam azt, akik bólogattok, soha nem voltatok egyedül. Mert az élő Isten azért a kiáltásért ott, amit Krisztus kimondott a kereszten, azért a kiáltásért mindig ott van veletek. Ezért soha az ember attól a perctől kezdve nem mondhatja ki, hogy egyedül vagyok, mert az élő Isten van ott mindig velünk. Tudjátok az én elhívásomat, testvérek, hallottátok? Én egyedül voltam, azt gondoltam, egyedül több kilométerre a szeretteimtől, több ezer kilométerre a barátaimtól, több ezer kilométerre azoktól, akit ismerek, mégis az Isten ott volt, mégis az Isten volt az, aki megszólított, de Krisztus egyedül maradt. A Krisztus egyedül volt, és tudjátok, a kereszt azt jelenti, a kereszt az a pozíció, amikor az emberfiáról kijelentette az emberiség, hogy nem tűrünk meg a föld színén. De mivel, hogy a mi bűneinket hordta, az élő Isten sem tudta őt elfogadni. Azért volt kifeszítve a kereszten. Azért van a kereszten az élő Isten fia. Mert a bűneink miatt nem fogadta be se a föld, se a menny. Mert a mi bűneinket hordozta. A mi bűneinket. És amikor látjuk, azt, hogy Jézus ott szenved, és a végén kileheli az ő lelkét, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, tudjátok testvérek, na az az a pont, amikor az Isten kiengesztelődött. Az az a pont a mi életünkben is. Az az a kegyelmi pont, az a forduló pont az ember életében, amikor az Isten megbüntette a bűnt. Megbüntette a bűnt, és jöhetünk az élő Istenhez. Az az a pont, amiben azt olvassuk itt a felolvasott ige szakaszban, hogy valami természeti jelenségek, földrengés, 3 óra sötétség, és egy nagyon fontos megjegyzés Márk evangéliumának az, hogy és a kárpit ketté szakadt. Fölülről lefelé ketté szakadt. Mit jelent ez a kárpit, testvérek? Az Ószövetségben Isten kijelenti Mózesnek az ő tervét az ő szent sátoráról. Egy pontos leírást ad Mózesnek, hogy hogyan nézzen ki az a sátor, ahol ő megjelenik. És a szent sátornak 2 része van, az egyik a szentély, és belül, legbelül pedig a szentek szentje. A szentek szentjében volt az a hely, ahol a szövetség ládáját helyezték el. A szentek szentje volt az a hely, ahol az Isten jelenléte testesült meg az ő szövetségének ládájában. Ennek a tervei alapján, ennek a szent sátornak a tervei alapján épül fel később a Salamoni templom, és majd később épül fel az a templom, ami Jézus korában állt, a heródesi templom. És ezt a 2 helyiséget választotta el egy mennyezettől egészen a földig, egy nagyon vastag, sűrű, szövésű, szőnyeg hatású kárpét. Ez volt az, ami elválasztotta a szentélyt, ahol azért szolgáltak, ahol az áldozat működött, attól a légtértől, ahol az Isten jelenléte volt. Ez a kárpit nem más jelentett, mint hogy ide nem lehet csak úgy belépni. Ide nem léphet be akárki, ide nem léphet be a bűnös ember. A szentek szentjébe, egy évben egyszer lehetett belépni, és akkor is csak a főpap. Egy évben egyszer ez az engesztelés napja volt, a főpap léphetett be, de úgy léphetett be, kedves testvérek, hogy ötszöri tisztálkodáson keresztül menjen. Ötszöri tisztálkodáson. És így léphetett be az Isten jelenlétébe. Mert az Isten szent. Mert az Isten tökéletes. Mert hogyha egy bűnös lép be az Isten jelenlétébe, akkor meg kell halnia. Tudjátok? Az Isten szent és tökéletes jelenlétében nem lehet belépni bűnösen. A bűnös embernek meg kell halni az Isten tökéletes jelenlétében. És ezért lehetett csak egy évben egyszer, és akkor is csak a főpap, akkor is az engesztelő áldozattal, hogy az Isten bocsásson meg. Az Isten könyörüljön az ő népén. És ezt jelenti? Ezt jelenti az a kárpit, az, ami elválasztja az embert, a bűnös embert az Isten szent jelenlététől. De ott, nagypéntek napján, és ezt is hadd jegyezzem meg, hogy az ige megjegyzi, fölülről lefelé, az Isten szaggatta széllyel, mert az Isten elfogadta a tökéletes áldozatot. Mert Jézus Krisztus vére a tökéletes, a szeplőtlen áldozati, mert az az áldozat, amit az Ószövetségben, megtettek, az csak előképe volt annak a tökéletes áldozatnak, ami Jézus Krisztus volt. Annak az embernek, annak az Istennek, aki tökéletes, szeplőtlen volt, és az Isten jelezte ott akkor, hogy elfogadom. Elfogadom ezt az áldozatot. És tudjátok, testvérek, így jöhetünk mi az élő Isten jelenlétébe. Így jöhetünk, így léphetünk be az élő Isten jelenlétébe. Nem magunk miatt, nem azért, mert valami jót tudtam tenni, nem azért, mert valami jót tudok mondani. Nem a, és nem is azért, hogy szomorítsalak el titeket, hogy el tudok jönni egy héten akár kétszer-háromszor az imaházban. Nem ezért tudunk menni, jönni az Isten jelenlétébe, hanem azért, mert Jézus Krisztus azt mondja ott, hogy elvégeztetek, igen, én elvégzem, igen, én bevégzem, igen, én kiszolgáltatom az életemet, azért, hogy te és én jöhessek az élő Isten jelenlétébe. És tudjátok, az élő Isten elfogadja, az élő Isten fogad minket Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, ő általa. Mert ott az ő áldozata, ledöntött falakat. És hadd mondjam a testvérek azt is nektek, hogy az élő Krisztusnak az áldozata nem csak az ember és az Isten között rombol le falakat. Ha az élő Krisztusban élünk, ha ő általa élünk, akkor nem csak a köztem és az Isten között omolnak le falak, hanem ember és ember között. Amikor én a Krisztusban élek, és vele élek, akkor az én életemben megvalósul a bocsánatkérés és a bocsánatadás. Az én életemben a megbocsátás, az alázat megvalósul. Hadd mondjak el egy történetet, nektek egy fiatal emberről szól, 20-as éveiben járhatott, és az egyik reggel, korán reggel, egy kicsit korábban érkezik a munkahelyére, egy zsákkal a kezében, és egyből az első útja művezetői irodájába vezetett, aki már rég ott volt, ugye várta a többi beosztottat, és bement az irodába, hozta az ő zsákját, kinyitotta, és elkezdte pakolni ki az asztalra különböző szerszámokat, különböző mérőeszközöket. És a végén, a legvégén egy nagyon-nagyon drága műszert vett elő, és tett ki oda az asztalra. A művezetőnek a szeme teljesen kidül le, tátvonalat a szája, hogy ez micsoda. És megszólalt ez a fiatal, és azt mondta, hogy ezeket az eszközöket én innen loptam.
De tegnap este találkoztam Krisztussal. Találkoztam Jézus Krisztussal, és megbékéltem vele. Találkoztam Krisztussal, és megbékéltetett az Istennel, és nem csak ő vele, hanem azzal az édesapámmal, akivel már évek óta nem beszélek, és nem tudtam neki megbocsátani. És azt mondta, hogy ezt hozzam vissza. Amikor ezt meghallotta a művezető, elkezdett ő is sírni, és azt mondta, a fél kezemet odaadnám, hogyha a fiamtól hallanám ezt, mert már én is évek óta nem beszélek vele. Én se beszélek vele. Ez az, amikor az élő Krisztussal találkozunk, akkor találkozunk az ő keresztjénél, találkozunk az ő áldozatával, és találkozunk az ő áldozatán keresztül az élő Istennel, hogy leomlanak a falak én köztem is Isten között, és leomlanak a falak én köztem is az én embertársam között. És tudok megbocsátani, tudok bocsánatot kérni, tudok rendezni a kapcsolataimat. Mert megértem azt, hogy mit végzett el ott Krisztus a keresztfán. Megértem azt. Ezt jelenti, testvérek, ott Krisztus áldozata, és ezt jelenti azt, hogy ketté szakadt a kárpit ott. Isten elfogadta Krisztus áldozatát. Így jöhetünk hozzá. Erre bátorítalak titeket is, erre bátorítom magamat is. Jöjjünk így a Krisztushoz, az élő Isten jelenlétében.